Szeretett testvérek, olvassuk és halljuk az igét az apostolok cselekedeteiről írott könyv 17. fejezetéből. A 17. fejezet 16. versétől a 23-ig eképpen.
Miközben Pál Aténben várta őket, háborgott a lelke, mert látta, hogy a város tele van bálványokkal. Nap mint nap vitázott a zsinagógában a zsidókkal, és a hozzájuk csatlakozott istenfélőkkel. A főtéren pedig azokkal, akiket éppen ott talált. Néhány epikúreus és sztoikus filozófus is vitázott vele, akik közül egyesek ezt kérdezték. Mit akarhat ez a fecsegő mondani? Mások ezt mondták. Úgy látszik, valami idegen istenségek hirdetője, mivel Jézust és a feltámadást hirdette. Ekkor megfogták, az Aeropágoszra vitték és megkérdezték tőle. Megtudhatjuk-e, hogy mi az az új tanítás, amelyet hirdetsz? Mert, amint halljuk, idegenszerű dolgokkal hozakodsz elő. Szeretnénk tehát megérteni, hogy miről is van szó. Az aténiak és a bevándorolt idegenek ugyanis egyébbel sem töltötték az idejüket, mint azzal, hogy valami újdonságot mondjanak vagy halljanak. Pál ekkor kiállt az Aeropágosz közepére és így szólt. Aténi férfiak, minden tekintetben nagyon vallásos embereknek látlak titeket, mert amikor bejártam és megtekintettem szentélyeiteket, találtam olyan oltárt is, amelyre ez volt felírva. Az ismeretlen Istennek. Akit tehát ti ismeretlenül tiszteltek, én azt hirdetem nektek.
Hallottuk Lukács beszámolóját az aténi eseményekről. Lélekben elcsendesedve imádkozzunk eképpen.
Mennyei atyánk, köszönjük, hogy a mai napon is összegyűjtöttél minket. Köszönjük, hogy ma is megállhatunk előtted. Te látod, Urunk, hogy milyen hét áll mögöttünk. Te látod azt is, milyen örömökkel, problémákkal, bűnökkel, gondolatokkal van most tele a mi fejünk és a szívünk. Szeretnénk ezt most mind letenni eléd. Szeretnénk alázatosan csak rád figyelni. Köszönjük, Urunk, hogy velünk voltál, te óvtál és vezettél ezen a héten is. Bocsásd meg, hogy a sok nagyon fontosnak tűnő dolgunk közepette néha elfelejtettük a legfontosabbat, hogy rád figyeljünk. De köszönjük, hogy adtad a vasárnapot, amikor jöhetünk hozzád, és hallhatjuk a te igédet. Urunk, add, hogy ne menjen el emellett az ajándék mellett, ne menjünk el. Kérünk, adj most nekünk értő és befogadó szívet. Az Úr Jézusért kérünk, szenteld meg ezt az órát, és légy itt most közöttünk. Amen.
Helyünkön ülve maradva, olvassuk az igét tovább a János szerinti evangélium első részéből. János evangéliuma első rész 29. versétől a 42-ig. Másnap János látta Jézust, amint jön felé, és így szólt. Imé az Isten báránya, aki hordozza a világ bűnét. Ő az, akiről én megmondtam. Utánam jön egy férfi, aki megelőzött engem, mert előbb volt, mint én. Én nem ismertem őt, de azért jöttem, és azért keresztelek vízzel, hogy ismerté legyen Izrael előtt. Így tett erről bizonyságot János. Láttam, hogy a lélek leszállt az égből, mint egy galamb, és megnyugodott rajta. Én nem ismertem őt, de aki elküldött engem, hogy vízzel kereszteljek, ő mondta nekem. Akire látod a lelket leszállni, és megnyugodni rajta, ő az, aki szent lélekkel keresztel. Én láttam, és bizonyságot tettem arról, hogy ez az Isten fia. Másnap ismét ott állt János két tanítványával együtt, és rátekintve Jézusra, aki arra járt, így szólt. Imé az Isten báránya. Meghallotta a két tanítvány, hogy ő ezt mondta, és követték Jézust. Jézus megfordult, és amikor meglátta, hogy követik őt, megszólította őket. Mit kerestek? Ők pedig ezt válaszolták. Rabbi, ami azt jelenti mester, hol van a lakásod? Ő így szólt. Jöjjetek, és meglátjátok. Elmentek tehát, meglátták, hol lakik, és nála maradtak azon a napon. Körülbelül délután 4 óra volt ekkor. A kettő közül, akik ezt hallották Jánostól, és követték őt, András, Simon Péter testvére volt az egyik. Ő mihely találkozott testvérével, Simonnal, ezt mondta neki. Megtaláltuk a messiást, ami azt jelenti, felkent. Oda vitte Jézushoz, aki rátekintve így szólt. Te Simon vagy, Jóna fia. Téged Kéfásnak fognak hívni. Szeretett testvérek, amikor az előbb a Cselekedetek könyvéből hallottuk a bibliai szakaszt, Lukács tudósítását az ókori aténiekről, akkor talán kicsit megdöbbenve vehettük észre, mennyire modern emberek voltak az ókori aténiek. Mert egyébbel sem töltötték idejüket, mint hogy valami újdonságot mondjanak, vagy halljanak. Egyébbel sem töltötték idejüket. Amikor fölméréseket készítenek, hogy a mai ember mennyit ül a tévé előtt, mennyit olvas, mármint újságot, akkor megdöbbenve kell észrevenni, hogy igen-igen sok óra jön ki. Minthogyha a mai ember egyébbel sem töltené az idejét, minthogy valami újdonságot mondjon, vagy halljon. Akkor most az ókori aténiek voltak nagyon modern emberek, vagy mi vagyunk nagyon régiek? Mert hogy ugyanúgy viselkedünk, mint ők, csak másabb technikai körülmények között élünk. Aztán, ahogy hallottuk ezt a beszámolót, hallhattuk azt is, hogy és a város tele volt bálványokkal. És hogyha ma elemezné valaki a mai Debrecent, vajon nem ugyanezt írhatná le? A mai Debrecen is, a mai Magyarország is, a mai világ is tele van mai bálványokkal. Nem erről lehet hallani, nem erről szól a sztár kultusz, ma ezt többek között így hívják. Az ókori Atén idejében, hát voltak hírvivők, egy minimális postaszolgálata már a római birodalomnak is volt, de leginkább a kereskedők hozták, vitték a hírt, vagy esetleg a vándor filozófusok. Vagyis viszonylag szerény volt ez a lehetőség, de nagyon is éltek vele. Ma A modern médiák világában, az információs társadalom világában, az újságok, tévé, rádió, CD, e-mail, internet, információs szuperstráda és nagyszerű kifejezések sorolhatjuk. Ezeknek a világában észre kell vennünk, hogy ezek nagyszerű, fontos, de csak eszközök. Csak eszközök és nem többek. Bár néha úgy tűnik, minthogyha sikerülne ezt is mitizálni egy kicsit. Minthogyha egy kicsit fölé emelkedhetne mindennek. Már Kossuth megfogalmazta, pedig hol volt még akkor az internet? Már ő megfogalmazta, vegyenek el mindent tőlünk, csak a szabad sajtót adják meg. És nemzetem szabadsága, boldogsága felől kétségbe nem esem. Kétségeink lehetnek. Szabad sajtó felől is, meg a boldogság felől is persze. De valahol már Kossuth is megfogalmazott valami igazságot, nevezetesen a sajtó az hatalom. És a sajtóval nagyon sok mindent el lehet érni. Ezt már ő is megfogalmazta. Nem véletlen, hogy országgyűlési tudósításokat írt, adott ki annak idején. De mégiscsak eszközök ezek. Az igazi kérdés azt hiszem az, kinek, minek az eszközei. Mai nyelven mondom inkább a média és a tőke kapcsolata, mert ezt ma körülbelül így lehetne megfogalmazni. Kinek, minek az eszközei, mindazon lehetőségek, amelyek egyre inkább gyarapodnak a mi világunkban. Mert nem az eszközöket kell kárhoztatni, mert nem azokkal van a baj. És akkor Kossuth kortársát idézem, Gyulai Pál írja egyik versében, megromlottak az erkölcsök, hirdetik a hírlapok. A fejétől bűzhött a hal, lesznek én még jobb napok. Lesznek bizony, csak kezdjétek magatok a javulást. Írjatok lélekhevéből csak igazat, semmi mást. S hagyjatok fel így azonnal hízelgéssel, rágalommal. És ne légyen végre fő üzlet és előfizető. Kicsit másfél évszázados már a nyelvezete, de úgy gondolom értjük. Gyulai Pál is nagyon jól észrevette, hogyha valami erkölcsi változást szeretnénk, hát akkor éppen ezen eszközök által lehetne, és ezen eszközöket használók kezdjék el magukon a javulást, ne rágalmazás legyen, és ne hízelgés legyen, amit közölnek, és ne csupán üzlet és előfizető, vagyis ne a tőke és a média összefonódása, mert ezek kölcsönösen tudják egymást erősíteni, és mindent eladni és eladatni. Szándékosan Gyulait idéztem másfél évszázaddal korábbi magyar valóságból, és nem kortársainkat, bár innen is lehetne hasonlókat. Tehát kinek, minek az eszközei mind azok, amik révén információs társadalomról kezdhetünk beszélni? Tények, blöffök, trágárságok, csúsztatások, vagy fogyasztásra és kizárólag arra serkentő reklámok, vagyis akusztikus és vizuális szemét, vagy mi fog mindezeken keresztül jönni? Minek lesznek az útkészítői? Így is megfogalmazhatjuk, vagy így is föltehetjük a kérdést. És Illés Gyula ír arról, védeni fogom a sajtószabadságot. De még mielőtt a vérem ontanám érte, gyorsan elárulom, hogy én halálát kívántam a sajtónak akkor, amidőn a legszabadabb volt, amikor a legszabadabban prostituálta magát. Kinek, minek az eszközei, szócsövei, mindezen eszközök? Minek az út készítői ezek az eszközök? És van még egy másik kérdés is, ez már igazán a mi kérdésünk kell, hogy legyen. Milyen értékek alapján tudunk szelektálni a ránk zúduló információk között? Hogyan tudunk válogatni, mert válogatnunk kell, nem csak azért, mert túl nagy a mennyiség, és mindet nem tudjuk, se időnk, se energiánk nincs hozzá, hanem azért, mert nincs szükségünk mindenre, sőt, van, amire igazán nincsen belőle szükségünk. De mi alapján lehet válogatnunk? Mi az az érték? Mert a technika önmagában nem válogat, az mindent továbbít. Minek lehetnek tehát az útkészítői? De ez a kifejezés ugye ismerős már nekünk. A Szentírásból ismerős, és az előbb az énekkar is olyat énekelt, és a bibliai szakasz is ez volt, hogy ott a Jordán mellett megjelent egy ember, akinek a neve János, akit utólag keresztelő Jánosnak neveztünk el, lévén van egy János evangélista is a Szentírásban. Megjelent egy ember, aki magát kiáltó szónak nevezte, útkészítőnek nevezte. Valójában ő is hírt adott. Valamit meghirdetett. Valamit ismerté akar tenni. És ezzel a szándékkal nincs baj. Azonban föl kell tennünk néhány kérdést, és akkor mindjárt könnyebben tudunk tájékozódni a mai világunkban is. Kérdezzük meg először is, ki küldte? Tudnélik azt, aki valamilyen hírt, információt akar ránk zúdítani, velünk megetetni, ki küldte? Jánosnál tudjuk a feleletet, a kegyelmet kínáló Isten. Kit küldött? János bemerte vallani, nagyon határozottan megmondta, nem én vagyok a messiás, én az útkészítője vagyok. Hiszen a korabeli hivatalosok kiküldték hozzá a követeket megkérdezni, ki vagy, miért keresztelsz, ha nem te vagy a messiás. János egyértelműen megmondta, nem én, hanem aki utánam jön, aki előbb volt nálamnál. Őrá figyeljetek, én készítem neki az utat. Mert minden információ valaminek utat készít. Valamire fel akar készíteni. Vagy észrevesszük, vagy nem. Aztán a harmadik kérdést is föl kell tennünk, kihez küldetett? A bűnében eltévedt emberhez. Nem mindegy, mi a válasz. Hogy az a válasz azokhoz, akik egyébbel sem töltik idejüket, mint hogy újdonságot mondjanak, vagy halljanak. Ezekhez, vagy pedig a bűnében eltévedt emberhez. Mind a kettő mi vagyunk. Csak nem mindegy, hogy minek tekintjük magunkat. Csak információ éhségünket szeretnénk kielégíteni, no, fognak bőségesen adni nekünk, de mi hasznunk lesz belőle. Az attól függ, hogy kihez. Ki vagyok én? És miért küldetik az útkészítő. Miért küldetett János? Egyértelműen megfogalmazza, hogy ismerté legyen Izraelben, tudnélik, a messiás Jézus. Hogy ismerté legyen. Ez a küldetésem. Ki legyen ismerté? Az Isten bárány. Hiszen minden mai információs eszköz valamit el akar adni nekünk, valaki küldi az információt, az üzenetet rajta keresztül, valakihez, nem mindegy az a valaki kinek, minek tekinti magát, csak fogyasztónak tekinti magát, vagy miért küldi? Újra és újra föl kell tennünk ezeket a kérdéseket magunknak, mert akkor tudunk valamelyest szelektálni, akkor tudunk valamelyest különbséget tenni, és akkor nem fogunk minden szemetet bevenni. Amit ugyan nekünk boldogulásunkra küldtek. Mik az információ áramlás következményei? Fogalmazzuk meg mai szavakkal. Nézzük először az egészséges esetet. Azért ilyen is van. Egészséges esetben valós információk és döntés elé állítanak. Azonban a mai információ dömping inkább fogyasztóvá akar süllyeszteni minket. A fogyasztó az a jó, ha nem tudja, hogy neki mire van szüksége, mert akkor mindent rá lehet sózni. Csóri ezt így fogalmazta meg, az államhatalom azt még örömmel elviselné, hogy polgárai műveltek legyenek, járatosak legyenek a tudományokban. De hogy az erkölcsük és a lelki ismeretük is úgy megerősödjék, mint az eszük, azt már nem. Vagyis, hogy ne süllyedjek fogyasztóvá csupán, aki mindent bevesz, ahhoz egy belső komoly döntés szükséges. Azt pedig hitbeli, erkölcsi, lelkiismereti alapon hozzuk meg. Lehetsz nagyon művelt, és ebben Csórinak nagyon igaza van, ezt még a diktatúrák is lenyelik. De azt, hogy erkölcsös, autonóm ember légy, azt, hogy van egy belső értékrended, és az nem mindig azonos a hatalom, vagy éppen a tőke média elképzelésével, na azt már nem fogja szeretni. Ezt szeretné tönkretenni, fogyasztóvá sűjeszteni téged. És az információ fogyasztás könnyen szenvedélyé válhat. Nem csupán az alkohol, a drog, hanem van internetfüggés is. Könnyen olyan szenvedélyé válhat, amit aztán öngerjesztő módon erősíteni fog bennem. Valaki így fogalmazta ezt meg, a modern média világ célja, hogy ne lehessenek önálló értékelvű megfontolások a társadalomban, amelyek akadályozzák a tőke megtérülését. Hiszen, ha van belső, hitbeli, erkölcsi, lelkiismereti értékrendem, akkor nem fogok mindent bevenni, de akkor nem vagyok jó vevő, akkor belőle nem lehet túl nagy üzletet csinálni. A lényeg tehát az, hogy úgy és azt kell súlykolni, hogy ne legyenek önálló értékelvi megfontolásai az embereknek. Ezek lesznek a jó, alattvalók demokráciában. Mert ott is lehet alattvalói lelkületet kialakítani. Nem csak diktatúrákban vagy királyságokban. Mik az információáramlás következményei? Nézzük, mit olvastunk János evangéliumában. Keresztelő János beszélt, rátekintve Jézusra mondta, imé az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Ő is információt adott, hírt adott. Mi lett a következménye? Ezt olvastuk, meghallották. És keresztelő János tanítványai közül többen elkezdték Jézust követni. Egy változás indult el ezekben az emberekben. Jézus követők lettek. Aztán Jézus megszólítja őket, megkérdezik, érdekes a kérdés, mit kerestek, és keresztelő János tanítványai nem dőlnek be, hanem a válaszból kiderül, ők kit keresnek. Nagy a különbség. Nem valami fog boldoggá tenni, hanem valaki oldhatja meg a bűnös ember és emberiség kérdéseit. És itt van a veszély, ha az információs társadalom egyébként nagyszerű lehetőségeit már-már mitizáljuk, akkor ez veszélyes önbecsapássá válhat. Mert az eszközök önmagukban semmit nem oldanak meg. Emlékezzünk Bábel tornya történetére. Hiszen a nagy fölismerés, hogy nem csak a hegyekben bányázható terméskőből lehet tartós épületet építeni, ami ráadásul nincs is lent a síkságon, csak messziről lehetne odaszállítani, hanem hogyha az agyagot kiégetjük, abból is viszonylag tartós tégla készül, és ebből lehet építeni. Nos, a síkságra érkező ember ezt fölismerte, élt ezzel a lehetőséggel, de pillanatok alatt eljutott oda, hogy építsünk égig érő tornyot. Ne szélegyünk szét a földön, az isteni parancs az volt, törzsd be a földet, hanem fogjunk össze és építsünk égig érő tornyot, legyünk olyanok, mint az Isten. Amikor már-már vallásos jegyekkel ruházunk föl eszközöket, akkor modern bálvánnyá válhat a legújabb technikánk is. Jézus megkérdezte az ő utána menő, keresztelő János féle tanítványokat, mit kerestek. Azok hirtelen csak azt tudták mondani, hogy Mester, hol a lakásod? Jézus azt mondja, jöjjetek, és meglátjátok. És valóban mentek, és János, az evangélista följegyzi, hogy ott maradtak, mert ő volt az egyik, és akkor délután körülbelül 4 óra volt. János számára Jézussal ez a találkozás ennyire meghatározó volt, hogy évtizedekkel később is emlékezett rá, hogy körülbelül hány óra volt akkor. Nem arról van szó, hogy a megtérésedet órához kell kötni, nehogy félreértsük. De a Jézussal való találkozásnak igenis mély nyoma kell, hogy legyen az életedben. Az a rengeteg hír, amit csak tegnap is hallottunk, mennyit tudnánk ma visszamondani belőle? Nem sokat, hála Istennek. Annyira sok, hogy képtelenek vagyunk megjegyezni. És ebben épp ez a lényeg, mert akkor nem marad idő gondolkozni. Az egyiket hallottuk, mire egy kicsit gondolkoznánk rajta, jó ez, nem jó ez, már ott a következő hír. Fel se tudom fogni, és már jön az azután következő hír. Ez a fogyasztó. Eszünk, 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 lenyeljük. És nincs idő végig gondolni, kell-e ez mind nekünk. Nos, ők elmentek, ott maradtak, nem kapcsolgatták a csatornákat jobbra-balra, hogy hát, nem tudom, ez a Jézus nem annyira izgalmas, kéne valami más, milyen vallásos szöveg. Ott maradtak. És János emlékezett rá évtizedek múlva, hogy olyan délután 4 óra körül volt akkor. Az ő életében ennyire mély nyomot hagyott a Jézussal való első találkozás. Nem véletlen, hogy utána majd a másik, a testvérével találkozva mondja, hogy megtaláltuk a Messiást. Pedig abban az időben az aténiek egyébbel sem törődtek, mint hogy valami újdonságot mondjanak vagy halljanak. Ezek pedig arról beszéltek, hogy megtaláltuk a Messiást. Ez már hír. Ez életre szóló hír. A többit el lehet felejteni. Mint ahogy sok mindent el is felejtettünk, még a történelem is elfelejtett ebből az időből. Olyannyira hír volt, hogy odavitte a testvérét. Így került oda Péter is. Odavitte a testvérét. Vagyis itt már a közösség jelenik meg, itt egy életforma jelenik meg, nem csupán információban. Próbáljunk összegezni. Egyértelműen megfogalmazhatjuk, az információnál a hírnél több a tudás. De ugye önmagában a tudás sem elég, mert azt is bármire lehet használni. Tehát az információnál a hírnél több a tudás, mert az értés nem csak hallja, az értés a dolgokat. De még a tudásnál is több a jó követése és az életforma. Ez már egy belső döntést igényel. Önmagában az információ meghallása semleges. Még a tudás is semleges lehet. De mit kezdek az hírrel, az információval, a tudással, az ismerettel? Ez már egy személyes döntés, és innen kezdve életforma kérdése. Vegyük észre, mire akarnak bennünket használni. Csupán arra, hogy nyeljük az információt, mert sok lehetőségünk van hozzá, vagy pedig a legfontosabbat megtaláljuk, és az életformát meghatározóvá váljon. Mert az életminőség kevésbé technika kérdése. Ezt régóta tudjuk. Csak nem mindig vesszük komolyan, hanem inkább hitbeli, erkölcsi döntés kérdése. Keresztelő János bőven elég volt szócsőnek, az információt továbbadónak, és erre lettek Krisztus követők. De világgá szórhatjuk, és kell, hogy szórjuk az éteren keresztül is az evangéliumot. De annak mindig lesz egy hátránya, egy hiányossága, nincs közösség. Hallani hallja, de a közösség az azt jelenti, hogy is ott maradtak. A közösség azt jelenti, hogy mentek Jézus után. Együtt jártak. A kereszténység ez. A kereszténység nem csupán információ, nem csak valamiről tudok, valamit hallottam az Istenről, hanem oda tartozok. Ezért fogalmaztam, hogy az életminőség kevésbé technika, inkább hitbeli döntés kérdése. És ha van egy ilyen hitbeli döntésem, akkor a helyes érték elvűség segíthet jól használni a technikát is. Ne a technika használjon, illetve a technika által használjanak minket, hanem mi használjuk a technikát. Viszont, hogyha magunkban nézünk, akkor mégis észre kell vennünk, hogy gyakran mitizáltuk mi is az információ eszközeit. Nem egyszer lehet hallani ezt az egyébként nagyszerű kifejezést, hogy információs társadalom, mintha ezzel minden probléma megoldódna. Egyetlen egy házasság nem lesz jobb. Egyetlen egy családi közösség nem marad egybe azért, mert a megfelelő információs eszközöket be tudták szerezni, és a kor színvonalán el van látva a család. Egyetlen egy társadalom nem lesz ettől önmagában jobb. De ezek az eszközök legyenek. Csak kik fogják használni? Ez a nagy kérdés. Gyulai nem véletlen írta annak idején, lesznek én még jobb napok? Lesznek bizony. Csak kezdjétek magatok a javulást, írta az akkori újságírók számára. Magunkat tehát meg kell vizsgálni, mert mi ránk is rettenetes nagy hatással van az adott társadalom, a mikorunk, a mai szlogenek. Nehogy jól értesült tájékozatlanok legyünk. Mert ma ez nagyon nagy veszély. Mindent hallottunk, de nem tudunk eligazodni az életben. Mert nem tudjuk, ki az, aki el tudna igazítani az életben. Én amikor kezembe veszem a Cselekedetek könyvét, és az aténi szakaszhoz érkezem, újra és újra erre gondolok. Egyik oldalról valóban az ókor akkori szintjén egy csodálatos kultúra és sok minden volt ott. De ezek az emberek, akik egyébben sem töltötték idejüket, mint hogy újdonságot mondjanak vagy halljanak, ezek olyan jól értesült tájékozatlanok voltak. Annyira tájékozatlanok voltak, hogy Pál kénytelen volt mondani, hogy ugyan sok mindenről gondolkoztatok, még az ismeretlen Istennek is oltárt csináltatok, mert egyébként sok mindent megistenítettetek, és oltárt készítettetek nekik. Nos, hát őt hirdettem. Pontosan azt, akire nektek lenne szükségetek. Mert önmagában az információ még kevés, főleg ha az bennünket megetető információ. És végül, mit mondott Jézus? Mi a keresztény ember küldetése? Lesztek nékem tanúim. Vagy most hallottuk az előbb. Tegyetek tanítvánnyá minden népet. Igenis, nekünk magunknak kell tanúvá lenni, és tanítvánnyá tenni. Mert ismerjük, ha igaz, és éljük is, ha igaz, a legfontosabb jó hírt és a legnagyszerűbb dolgot, a Krisztus követést. Lesztek nékem tanúim. János azt mondta, ő azért jött az a küldetése, hogy ismerté tegye Jézust. A mi küldetésünk is ugyanez. Ismerté tenni az életem, az életed megoldását jelentő üdvözítőt, Jézust. Amen. Énekkel imádkozzunk először a 483. dicséret, 5. és 6. versével. Gondolatunk és beszédünk, sőt a mi egész életünk. Teremtő Istenünk, hatalmadat, bölcsességedet hirdeti a teremtett mindenség rendje, szépsége, összhangja. Magasztalunk, hogy kijelentetted magadat, az atyák, próféták, legteljesebben az egyszülött fiú Jézus által. Hálát adunk hívő szüleinkért, nagyszüleinkért, lelki tanítóinkért, mindazokért, akik által megismerhettük a te nevedet és a te utadat. Magasztalunk, hogy a világba teremtett törvényszerűségek megismerése alkalmazása által nagyszerű technikai eszközöket készíthettünk, hogy általuk könnyebben, gyorsabban eljuthatnak szinte mindenhová az információk. Bocsásd meg, hogy olykor beleszédültünk tudásunkba, és kezünk alkotásait bálványoztuk. Azoktól vártuk életünk bajainak, gondjainak, bűneinek megoldását. Bocsásd meg, hogy mindazt, ami által könnyebbé, szebbé lehetne életünk, gyakran gonosz vágyainkra is használva, még jobban megrontottuk világunkat. Támogassa bölcsesség lelkével, hogy eszközeinket ne a magunk és a mások megrontására, hanem építésére használjuk. Segíts, Urunk, hogy általuk jobban terjedjen mentő szereteted jó híre a világban. Könyörgünk a modern bálványok kultuszában merült fele barátainkért. Könyörgünk a csalódott, megcsömörlött népünkért. Kérünk betegeinkért és gyászolóinkért. Mindazokért, akik életében most valami nagyon súlyossá, hangsúlyossá vált. Segítsd őket, és használj föl bennünket is, hogy hozzá tudjanak fordulni, tőled és általad gyógyulni, vigasztalódni. Vezess a Krisztus követés útján, hogy a legnagyszerűbb, üdvösségesebb hír, információ mindenkihez eljusson, szavaink és életünk által, hogy sokan hozzátérjenek, benned örömet, békességet, üdvösséget nyerjenek. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Ti azonban, választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, Isten tulajdonba vett népe vagytok, hogy annak nagy tetteit hirdessétek, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Amen. 397. dicséretünk, mindegyik versét énekeljük. Ó Sion, ébredj, töltsd be küldetésed!